kérdésre. Úgyhogy Jolánkai Márton fogja majd átvenni tőlem a levezető elnöki szerepet. Annak ellenére, hogy eddig sem, ezután sem fogok felállni és mutogatni egy percet, meg két percet, de azért kérem a szünet előtti előadókat, ugye most 6 előadásra kerül sor, illetve az összefoglalóra, hogy lehetőleg próbálják tartani a rendelkezésre álló időt. Ezt segítségképpen az első előadónak már mondom is, hogy ez 20 perc lesz majd. Ambrus András, Tóth Balázs, Megőrzendő természeti értékek a Sziget közben című előadás következik.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt megjelentek, kedves érdeklődők. Először is megköszönöm a megtisztelő felkérést, hogy a intézményes természetvédelem nevében az általunk védett jószágokról és a természeti értékekről hát egy összefoglalót tarthatok ezen a neves konferencián. Valami oknál fogva nem tudok tovább lépni. Néhány olyan adattal, ami akárhol elérhető, de kötelességem bemutatni, nem fogom mutatni önöket, úgyhogy tovább is lépünk ezeken a dolgokon, hiszen mindenki tudja, hogy természetvédelmi területről, Natura 2000 területről, tájvédelmi körzetről, és ezen belül fokozottan védett területekről is szó van. Tudjuk a elhelyezkedését, ismerjük a jelölőfajokat, amelyek szintén hozzáférhetőek. Ugye az intézményes természetvédelem hát dolgozójaként egyfelől egyszerű az eszközön, mert bizonyos lehatárolt fajokkal és lehatárolt térben és időben lehatárolt eszközökkel, méghozzá jog által, jogrend által megszabott eszközökkel tudok csak dolgozni, bármennyire is szeretnék érzelmi és egyéb más úton is megközelíteni kérdéseket, különösképpen ez a biodiverzitás és a vízdinamika tárgyköréhez tartozó dolgokra vonatkozó ügyekben tenném. Kénytelen vagyok, illetve hát maradhatok azon a talajon, amin viszonylag biztonsággal tudok mozogni. Védett fajok, Natura 2000 jelölő fajok, ezek élőhelyei, Natura 2000 társulás, jelölő társulások, illetve hát azok a folyamatok, amik ugyan nincsenek nevesítve a jogrendszerben, de tehát azok a ökológiai folyamatok, amikkel éppen itt egy ilyen vizes élőhely folyó, folyam esetében, mint a Duna, hát találkozni kell. Tehát ezek nincsenek nevesítve, de az időben, ha követjük az eseményeket, akkor mindenféleképpen számot kell vetnünk vele. Tehát meghatározó tényező, akár mennyire is nevezném magam legalább félig szárazföldi élőlényekkel foglalkozó szakembernek, a víz. Maga a víz, maga a folyó, a benne található eltérő áramlású terekkel, mennyiségi, időbeli változásokkal, alzattal, parti növényzettel és a hozzájuk csatlakozó, hozzájuk kapcsolódó védett fajokkal. Tehát ez a fajta ökológiai rendszer megadja a fő gerincét annak a területnek, amivel foglalkoznunk kell. Ebben természetesen vannak olyan sűrűsödési pontok, amik ha másért nem, hát mintavétel, monitorozás egyszerűbbé tétele szempontjából különösképpen gyakori vizsgálat alá kerülnek, viszont ebből adódóan értelemszerűen kicsit talán torzíthatnak is fajösszetételeket, fajegyütteseket. Hát egyik legnevezetesebb ilyen hely a fenékküszöb, ami jól gyűjthető, jól vizsgálható, viszont nem az eredményei különösképpen mennyiségi vonatkozásban nem extrapolálhatóak magára a folyó egészére. Különösképpen nem az 4-5 méter mélységű sodorvonallal, illetve fenékkel jellemezhető területekre, ahonnan hát vagy búvár módon, vagy pedig valamilyen vontatott hálóval lehet például a hal faunát mintavételezni. Na most, mivel sűrűsödési pont, ezért hát, és könnyen gyűjthető, ezért itt szoktuk általában, itt szokták a halas szakemberek azokat a hát standard módon elvégzett mintavételeket elvégezni, ami eredményeképpen hát jellegzetes jelölő fajok, a magyar és német bucó megtalálhatóak és kimutathatóak, illetve itt, ha mással nem, saját magával összevethető mennyiségi vonatkozásban legalább trendek kimutatására alkalmas módon mintázható, hát módon mennyiségi adatokhoz lehet jutni, ami ismétlem, és még talán sokszor el fogom mondani, nem extrapolálható a terület egészére, viszont egyfajta mintázatban elhelyezhető. Ugye itt azok a dolgok is előjönnek, ami szintén lehetséges, hogy egy mesterséges struktúra által befolyásolt sűrűsödési pont körül különösképpen előjönnek az invázív fajok, elsősorban a hát utóbbi évtizedekben igen-igen erősen elterjedt és hát nagy sebességgel terjedő gépfajok, idegenhonos gépfajok, amelyek hát nagy mértékben eluralják ezeket a kavicsos területeket, különösképpen a fenéküszöb környékét. Más jellegű természetes eltérés a viszonylag homogén vízfolyás szakaszból azoknak a kavicszátonyoknak, szigeteknek a megjelenése, és hát különböző vízszinteknél különböző mértékű kiemelkedése a területről, amelyek nem csak a vízi gerinces és gerinctelen fajoknak, hanem a ugye szárazföldi hát védett fajoknak is otthon tudnak adni. Hát ennek egyik jó eklatáns példája Kisbodaknál található sziget, illetve félsziget, amely természetes állapotához, illetve természetes növényzetmentes állapotához ragaszkodó fajokkal jellemezhető. Például a kis lile fészkelése, ez mindenféle minden körülmények között arra mutat jeleket, hogy mennyire változatos a vízáramlás, mennyire változatosak a vízviszonyok, mennyire tudják megakadályozni azt, hogy tartósan benövényesedjenek ökológiai rendkívül fontos kavicszátonyok. Ez egy jó mutató. Emellett ugye érdemes megemlíteni, hogy a botos kölönte szintén egy Natura 2000-es jelölő faj, amelynek a Dunai előfordulás eleve kuriózum számba megy, hiszen egy hegyvidéki gyors patakokhoz szokott fajról van szó, és hát egy régebben az egy néhány évvel ezelőtt nagyon nagy csökkenés mutató állományról sikerült kideríteni, hogy jelenleg még megtalálható, sőt a Mosoni Dunában is sikerült belőle kimutatni példányokat. Sajnálatos módon a gépek ezeket az élőhelyeket is nagyon szívesen és előszeretettel népesítik be, még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a folyamatnak ugye a következménye. Hát nyilván gátat vetni nem lehet. Vizsgálni kell, hogy tehát ez is egy mutató lehet, ez is egy paraméter lehet abban a vonatkozásban, hogy eltérő vízborítás, eltérő áramlási viszonyok mellett hogyan fognak reagálni ezek a fajok. Nézzünk egy kicsit ki a sodorvonal mellől és a zátonyrendszer mellől a parti vízzel határos, igen-igen fontos társulásokra, melyek közül hát elsősorban a puhafás ligeterdők, a természetes füzes állományok azok, amelyek hát meghatározóak lehettek egykor, és kellene, hogy legyenek ma is a Duna vízrendszere mentén, és egy ilyen jellegű vízfolyás mentén. Ezeknek számos paramétere mellett a kor is egy borzasztó fontos attribútuma, mert például az egyik legfontosabb, és ebben a vonatkozásban igazán mintaértékű, jól figyelemmel követhető és követendő állománya él itt a remetebogárnak, az Osmodelma eremitának, ami csak bizonyos méretű, bizonyos vastagságú odúval rendelkező vízborítást nem túl gyakran kapó hát idősebb erdőállományokba. Hát elsősorban itt a parti körülmények között a Puhafás Liget erdőben találja meg az életkörülményeit. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez nem annyira az öreg Dunának a jellegzetessége, mert hiszen több akár 10 méteres vízborítás is esetenként előfordul azokon az élőhelyeken, ahol ezek a fűzfák, öreg fűzek még vígan megvannak, de mondjuk nem biztos, hogy ott túl tud benne élni a remetebogár, inkább a magasabb területeken vagy a kisebb vízfolyások mentén, illetve szabályozott vízkörülmények között található Puhafás Liget erdőket kedvelik ezek. Egy másik érdekes és fontos példát kell kiemeljek, az erdei szitakötő, az Ophiogonfus cecilia, ami nem egyszerűen csak egy vízben fejlődő szitakötő rovar, hanem ahhoz, hogy az életciklusát teljesíteni tudja, ahhoz a vizek mellett attól nem túl nagy távolságra, de akár 10 kilométeren belül még elfogadható módon erdőállománynak kell lenni. A magyar neve ezt mutatja, hogy erdei szitakötő, valóban erdőkhöz kötött az előfordulása. Tehát egy olyan mozaik komplexum kell az ő túléléséhez, amiben tiszta, gyors sodrású, megfelelő üledék, megfelelő aljzat változatossággal rendelkező, méghozzá a durva homok sóder határán levő, és ehhez mérhető áramlási viszonyokkal rendelkező, nem túl gyakran átrendeződő, de tehát félig meddig ilyen nagyobb vizeknek az áramlási holtereiben meghúzódó élőhelyek kellenek a lárvának, ahhoz, hogy kifejlődjön, és hát 3 évig fejlődik a lárvája, tehát érdemes ezzel a fajjal kiemelten foglalkozni. Sajnos azt tudom mondani, hogy nagyon, tehát a kimutathatósági határ közelében található a szigetközi dunai és mosoni dunai állománya. Úgyhogy hát foglalkoznunk kell vele. Amire célzást tettem az elején, hogy a folyamatok, az ökológiai folyamatok és a folyófejlődés különböző szakaszaihoz fűződő, különböző korú meder elfajulások, ágak, ezek ugyan nincsenek nevesítve semmiféle természetvédelmi törvényben, viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy bizonyos fajoknak és társulásoknak az életkörülményeit, a túlélését biztosíthassuk. Tehát közvetett úton mégiscsak benne van az, hogy a szabad folyófejlődésnek a szakaszait biztosítani lehessen. Ezek ugye egy ilyen dunaméretű folyóvíz esetében ugye nem olyan egyszerű új holtágoknak a keletkezését, új morotváknak a keletkezését szemmel követnünk, mert egyrészt nem is annyira az emberi léptékbe tevődik egy ilyen nagy víz esetében ennek a kifejlődése, másrészt pedig hát azért eleve keretek közé vannak szorítva, tehát olyan nagyon nagy kanyarulatokat, ami elfajulhat és abból alakulhat ki ilyen holtmeder, azokat nem nagyon, azok nem nagyon férnek bele a jelenlegi gátak közé szorított keretek közé, úgyhogy annál inkább kell a meglevőknek a fenntartására és hát valamilyen fajta szukcessziós stádiumban való megőrzésére gondot fordítanunk. Ebből a szempontból az egyik minta példa már mentett oldalra került Lipóti morotva, ami talán az eltereléskor a legsúlyosabb károkat szenvedte el, ugyanis kiszáradt teljesen, és ott tehát a szigetközi lápipóc népességnek ez volt a fészke, itt voltak valóban nagy mennyiségben lápipóc és réticsik, és egyéb lápi élőlények, lápiszitakötő például, leginkább reprezentálva. Na most ennek azóta egy kicsit másabb rendszerű, tehát nem talajvízen keresztül átszűrődő, hanem egy átöblítődő vízpótlást kap ez a rendszer, és ez nem tudja minden tekintetben ezt az eredeti struktúrát, ezt a lápi viszonyokat nem tudja visszaállítani, például nincsen benne kolokán. Hát a Lipóti morotva olyan kolokán állománnyal rendelkezett, olyan összefüggő kolokán állománnyal, ami valóban fészke lehetett a lápipócnak, a lápiszitakötőnek, a réticsiknak, tehát ezeknek a kulcsfontosságú fajoknak. No, azóta a réticsik kivételével ezek nem nagyon, nem kerültek vissza, pócot nem sikerült még fogni, viszont rengeteg invázív faj van benne. Vannak jó, hát például a compó állomány nagyon szép, vannak jó jelek is, de ez ugye nem az eredeti állapot, nem a korábbi állapot, és ezt nagyon nehéz visszaalakítani egy átöblítődő vízöblítéssel. A Gurinia pectoralis, ez a lábhiszidakötő, ezt azért emelem ki, mert ez egy különösen fontos faj, megint csak egy különösen fontos faj a sziget közben, mert potenciális élőhelyei szanaszéjjel az egész területen megvannak, de az állomány az valahogy nem tér magához azóta, amióta ez a nagy népesség a Lipóti Morotvában megszűnt. Hát különféle ilyen kavicsbánya tavakban, kisebb halmentes helyeken, ezek a makrogerincszelenek egy része olyan, hogy vagy hal van, vagy ők vannak. Tehát elég komoly, és különösen a szitakötőkkel elég komoly, hát ilyen táplálék és tehát halaknak fontos tápláléka sok esetben, különösen egy olyan élettérben, amiben nem feltétlenül van sok más táplálék. Nem csak állóvizek, hanem különösen egy ilyen szerteágazó vízhálózattal rendelkező sziget köz kinézetű vizek által meghatározott élőhelyen rendkívül nagy jelentőségük van azoknak a kisvizeknek, amelyek valamilyen formában kapcsolatban vannak magával az anyavízzel, tehát a Dunával. Valahonnan elindulnak, aztán visszacsatlakoznak egy másik helyen, közben jó részük sajnos ugye termékeny területről van szó, tehát itt mezőgazdasági területek között folynak nagyon sok esetben nagyon szűk sávra, szinte partélig szántva ezek a kisvízfolyások, amelyek még nagyon sok hát értékes elemet őriznek meg, attól függően, hogy milyen szinten vannak karbantartva, milyen szinten vannak zavarva, bolygatva, például a csatorna fenntartási, kotrási munkák által, ettől függően tudnak megtelepedni, illetve megmaradni benne azok a nagy folyóhoz nagy folyóhoz tartozó kis vízfolyásokban élő fajok, amelyek közül a díszes légivadász az egyik Natura 2000 jelölő fajunk, amit hát már több mint 10 éve nem sikerült megfigyelni a sziget közben. Azelőtt se volt nagyon nagy állomány, de ez például ennek a fajnak a túlélése kifejezetten a növényzet, tehát a csatorna kaszálásokkal nyírható ki. Tehát ez visszatelepülése, mert mivel egy kis jószágról van szó, szóval jobb alsó kis aprócska szitakötő, nem nagyon távolodik el a vizektől, a visszatelepülése ez olyan bizonytalan. Ahhoz nagyon nagy állományok kellenek máshol, hogy ide visszajöjjön. Természetesen meg lehet segíteni adott esetben. És ugye az sem mindegy, hogy ezek a kis vízfolyások, ezek a kis csatornák, recskék, egykori erecskék, ezek mennyi szennyezőanyagot, mennyi terhelést vesznek magukba a környező agrárterületekről. Tehát itt ennek azért mondhatni kulcsfontossága van a benne levő. Amellett, hogy ugye a növényzet mennyire tud stabilan megmaradni, mennyire lehet alkalmazni például egy féloldalról történő csatorna fenntartási szisztémát egy adott rendszerben, ami az egyik oldalt akár csupaszra kotorja, másik felén viszont meghagyja eredeti állapotban az állomány. Ez nagyon fontos lehet, vagy legalább szakaszosan nagyon fontos lehet az ilyen élőhelyek fenntartása szempontjából. És ezt nem csak kettelésből mondom, vagy azért mondom, mert nekem ez a kedvencem, hanem azért, mert olyan jellegű, hát kotrás által kevéssé érintett területeken és a nagy vízrendszerhez kicsit távolabbról, inkább csak ilyen másodlagosan talajvízek által összeköttetésbe levő csatorna rendszeren, a Bácsai csatorna vízrendszerébe találtuk meg 2009-ben, miután már mindenki úgy tekintette, hogy a lápipóc kipusztult a sziget közből egy meglehetősen jó lápipóc állományt, amelynek a monitorozása, a vizsgálata azóta is tart, és ez azért is volt fontos, mert ennek a csatornarendszernek ehhez csatlakozó további állóvizek vízpótlásában nagyon fontos szerepet szántak. Ezen keresztül lehet vízzel ellátni mélyebb fekvésű területen levő mocsári, lápi jellegű élőhelyek egész sorát, csak hogy ahhoz először alkalmassá kell tenni ahhoz, hogy arra, hogy megfelelő mennyiségű vizet szállítson. Na most, hogyha az a cél, hogy a lápipócot mentsük meg ezáltal például, akkor ugye nagyon óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, mert lehet, hogy elérjük azt, hogy csodálatos, szép pócos élőhelyek lesznek, de a póc már kipusztult közben. Tehát ennek a folyamatát, aztán az csak habatortán, hogy mocsári teknős is élet lehetőséget talál ezen a területen, ami ugye azért is külön figyelemre méltó, mert jó szándékú, vagy nem annyira jó szándékú ékszerteknős tartók mindjárt mellé tették, tehát egymás mellett napozott a ékszerteknős, meg a mocsári teknős. Hát nyilván ilyenkor az ember dilemmába kerül, mert lehet tudni, vagy sejthető, hogy bizonyos teleken ezek az észak-amerikai díszfajok is ki tudnak nálunk telelni, és hát akár szaporodó állományok is kialakulhat, és hát úgy tűnik, hogy akár még ki is tudja szorítani a hazai, egyébként is kicsit leáldozóban levő mocsári teknős állományt, ami ismétlen szintén Natura 2000 jelölő faj. Ezzel kellett volna kezdenem tulajdonképpen, de mivel egymástól függetlenül szinte párhuzamosan zajlanak és zajlottak munkák, nem feltétlenül, tehát egy zoológiai, makrogerinctelen, vagy akár parti területekre szorítkozó állomány, zoológiai vizsgálat nem feltétlenül kell, hogy épüljön egy botanikai vegetáció vagy élőhely térképezési munkához, de jó, hogyha tudja használni annak az eszközeit. Hát elkészült ez a Natura 2000 kezelési tervhez elkészült egy viszonylag friss felmérés, illetve felülvizsgálata ennek az élőhelyi térképnek, ami a Mosoni Duna és az Öreg Duna állományait érinti elsősorban. Egy hatalmas területről van szó. Én erről sokkal többet tudok, nem tudok mondani, bár részt vettem magának a Mosoni Duna Hinár állományának ebben a szakasztérképezéses munkájában. Ez egy rendkívül izgalmas és szép feladat, amiben hát én magam is rendszeresen részt veszek. Ez a nappali lepke jelölő fajainak a elsősorban a vizes élőhelyekhez kötődő hangyaboglárkák, nagy tűzlepke és társainak a monitorozása. Itt valamikor volt egy MECMEN, egy Makulina Management nevű több országon keresztül ívelő lepke vizsgálati projekt, ami ezeknek a bonyolult életmódú és nagyon jó mutatókkal rendelkező fajoknak az ő érdekükben végzett kezelési munkákat és egyáltalán állományok felvételét, megőrzését célzó alapvető vizsgálatokat tűzött ki, és ennek a munkának volt egy szigetközi mintaterülete, azóta is kisebb-nagyobb erőfeszítések történnek ezen a területen az állomány megőrzése érdekében, és hát zajlanak természetesen részben a természetvédelmi őreink, részben pedig Magyar Madártani Egyesület és Természetvédelmi Egyesület, illetve egyéb civil szervezetek által végzett madártani vizsgálatok, melyek között a ritka és telepesen fészkelő madarak monitoringja, valamint a vízi madár monitoring egy nagyon intenzíven zajló program, melynek az eredményei természetesen jól alkalmazhatóak, akár nemzetközi együttműködésre is, ami éppen lezajlott egy fejezete a Danube Parksnak, de újabb program előkészítés van, amely nagyobb távlatokban, tehát nem csak szűken egy szigetközi rendszer, hanem az egész Duna medence bizonyos mértékű vizsgálatát és felmérését veszi célba, ami nagyban hozzásegít ahhoz, hogy az eredményeiket helyi szinten is jól tudjuk hasznosítani. Megfelelően kiválasztott célcsoportokkal, célfajokkal nagyobb léptékű változásokat tudunk elemezni időben szépen. Most amit még ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, megjegyezni szeretnék, ezt nem is olvasom föl, hiszen mindenki látja, amit elmondani szeretnék, és nincs leírva, az, hogy bármilyen döntés is születik, bármilyen irányba is indul el a rehabilitációs munka, azt ne felejtsük el, hogy minden beavatkozásnak nagyon szigorú protokoll szerinti monitoring tevékenység kell, hogy kövesse. Akár annak a lehetőségnek a fönntartásával is, hogy még időben, még mielőtt esetleg visszafordíthatatlan folyamatok történnének, lehessen módosítani, vagy újra gondolni, újra értékelni, mert hiszen ez a monitoring munkának a legfőbb szerepe, hogy valóban azokat a célokat, jó célokat tűzünk, és valóban azokat a célokat teljesítsük, ha nem, akkor ugye változtatni kell a stratégián. Ezzel megköszönném a figyelmet.
Köszönöm szépen, és ebből az előadásból is látszódott, hogy azért itt kapcsolat van természeti értékek és a víz között. Kérném Németh Józsefet, a Szigetközi Vízpótlás vízügyi eredményének bemutatását.
Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia! Az előadás címéből is látszik, azt a feladatot kaptam, arra vállalkoztam, hogy a jelenlegi működő hullámtéri vízpótlást mutassam be önöknek, illetve annak az eredményeiről számoljak be. Ennek ellenére én egy kicsit visszaugornék az időbe. Egy nagyon régi, 800-as évek első felében készült térképpel mutatnék az első diámon. Ezzel nagyon jól látszik, hogy milyen is volt régen ez a Duna szakasz. Ugye azt kell tudni róla, hogy ez egy belső Duna delta, én azt gondolom, az előttem elhangzott előadásokban felvetődött, hogy most fonatos vagy meanderező ez a mellékágrendszer. Én azt gondolom, ezen nagyon jól látszik ez a fonatos ágrendszer, ami azt gondolom, hogy jellemző egy ilyen delta torkolatokra, illetve egy ilyen középső folyó deltára. Nagyon nagy kuriózum azt gondolom ez a jelenség, hiszen világon nem sok ilyen folyószakasz található. Ezért is fontos azt, hogy ezt hosszú távon megőrizzük. Nyilván a következő dián már jól látszik, hogy a 800-as évek második felében már egy markáns változás figyelhető meg, hiszen a hajózhatóságának a megteremtése érdekében gyakorlatilag egy új mesterséges ág került kialakítása, egy főmeder, ami ugye most már hasonlít a jelenlegi állapotra. Ez most jelen pillanatban az öreg Dunameder, aminek a rehabilitációjáról volt itt többek között a mai napon is szó. És hát ugye így ezekkel a szabályozási művekkel alakult ki az a jobboldali, illetve baloldali hullámtéri mellékágrendszer, aminek a állapotáról, illetve én most a jobbparti hullámtéri mellékágnak az állapotáról szeretnék előadást tartani. És ugye ekkor ezekben az években alakult ki az a árvízvédelmi rendszer, ami megkülönbözteti, vagy szétválasztja a hullámteret a mentett oldaltól. Ugye ökológiai szempontból ezekről is volt már szó, ennek a jelentőségéről az előttem szóló elhangzott előadásokban. Ugye, hogyha most a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor gyakorlatilag erről a mellékágrendszerről, jobbparti mellékágrendszerről szeretnék beszélni. Ugye 95-től a fenékküszöb megépítésétől, a Lásványrárói ágrendszer közepétől északra található mellékágrendszerek vízpótlása épült ki. Múlt évben valósult meg az Alsó-szigetközi mellékágrendszereknek a vízpótlása, és ugye ezzel kapcsolódóan mentett oldalon is kiépültek vízpótló rendszerek. Felső-sziget közben, illetve múlt évben készült el az Alsó-szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer. Ugye mindenki tudja, hogy a Dunának az elterjedése, a vízlépcsőrendszernek az üzembelejezése egy elég markáns változást hozott ebben a térségben. Sokan megfeledkeznek ugyanakkor arról, hogy ezek a változások részben már az elterelés előtt is megfigyelhetők voltak. Ennek a sajátosságai azért több szempontból is érdekesek. Én azt gondolom ma is, hogy ezekről ki kell, hogy térjek, hiszen az a medersüllyedés, ami a Galvis csatorna visszatorkolása után alatti szakaszon jelen pillanatban is meghatározza a folyónak a morfológiai viszonyait, már akkor is komoly problémákat okoztak. Vízpótlás szempontjából, a mostani Duna vízkivétele szempontjából, vagy éppen a mellékágaknak a vízborítottsága, vízellátása szempontjából. Nyilván az a folyamat, ami ekkor megindult a kis- és középvizek csökkenésével, illetve a árvizek emelkedésével, ezek a folyamatok a Duna elterelésével csak felgyorsultak, és még nagyobb intenzitással jelentkeztek, még nagyobb problémát okoztak. Ezt bemutatja ez a következő ábra, itt a trendvizsgálatok jól mutatják, hogy a 70-es évek közepétől hogyan alakultak ezek a trendek. Az árvizek azok továbbra is egy emelkedést mutatnak, kis- és középvizek pedig ugye a Duna elteréséig is már egy jelentős süllyedést mutatnak. Ugye az elterelést követően, én magáról arról az eseményről, illetve az azt követő időszakról nem szeretnék részletesebb beszélni, inkább jelenlegi üzemrendet szeretném bemutatni. Ugye nagyon fontos peremfeltétel az, hogy mi az, ami rendelkezésre áll ehhez a vízpótlásra. Ez a dia mutatja be, ez az ábra mutatja be, hogy milyen vízhozamok állnak jelen pillanatban rendelkezésre. 95-ös egyezmény alapján gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 250-től 600 köbméter per szekundumos vízhozam érkezik az Öreg Duna medrébe. Ez biztosítja az Öreg Dunának, a hullámtéri vízpótló rendszernek, illetve a mentett oldali vízpótló rendszerhez szükséges vízhozamot. Ezen felül még érkezik, majd egy ábrán fogom mutatni, a mostani Duna vízpótlására a 40-45 köbméter per szekundum nagyságú vízhozam. Azt lehet látni, hogy két időszakot lehet ebben jól megkülönböztetni, egy téli, illetve egy nyári átadott vízmennyiséget. Nyilván maga az üzemrend is figyelembe veszi ezeket a lehetőségeket. Ugye maga az a létesítmény, rendszer, ami biztosítja a vízpótlást, az ezen a dián látható fényképeken, ugye megépült 95-ben a fenékküszöb, ez, illetve a Dunakiliti duzzasztó felvízszintje szabályozza azt a vízmennyiséget, ami a hullámtérre bevezetésre kerül. Maga a fenékküszöb az egy fix megtámasztást biztosít, a duzzasztó műnek a tábláinak szabályozásával pedig lehet a felvízszintet szabályozni, és a három töltőbukó nyilván hidrológiai összefüggések alapján biztosítja a megfelelő vízhozam betáplálását. Ennek az elvi sémája látható jól ezen a térképen, tehát gyakorlatilag ez a felvízszint határozza meg, hogy az érkező 250-600 köbméteres vízhozamból mennyi érkezik be a hullámtérre. Jelen pillanatban az érvényes üzemrend szerint normál állapotban 26-tól 165 köbméter per szekundummal történik a hullámtérnek a vízpótlása. A zárójelben lévő számok azok a részleges árasztáshoz kapcsolódó vízhozamokat jelölik, erről majd egy kicsit később pár szót még mondanék. Jól látszik még, hogy a Mosoni Dunáról is érkezik átadott vízhozam. Ez a Mosoni Dunáról, illetve a Szivárgó csatornából kiágazóan a mentett oldali vízpótoló rendszerben kerül felhasználásra, és a maradék vízmennyiség, ami üzemrend szerint nem kerül ebbe a két víztestbe bevezetésre, az visszakerül a hullámtéri vízpótló rendszerbe. Tehát így néz ki ez a séma. Röviden arról a rendszerről, ami alapján ez kiépítésre, illetve üzemrend kialakításra került. Ugye gyakorlatilag az üzemrend kialakításakor még nem volt vízkeret irányelv, de én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy már akkor egy nyílt tervezési eljárással határoztuk meg azokat a szempontokat, azt az üzemrendet, ami alapján most jelen pillanatban is üzemelünk, és azokat a fogalmakat, még kevésbé ismerve, de azt gondolom, hogy hasonló eredményre jutottunk, mint amikor most is jutnánk a mostani mai tudásunk alapján. Nagyon fontos az, hogy a vízpótlás az a Dunának a természetes vízjárását követi, ez volt egyik alapkritérium, és természetesen ugye a nyílvtervezési eljárásnak nagyon fontos eleme volt, hogy a térségben lévő összes olyan érdekelt, akinek valamilyen módon kapcsolata volt ezzel a vízpótló rendszerrel, illetve ezzel a térséggel, az itt lévő kezelők, gazdálkodók, hatóságok mind elmondhatták azokat a véleményeket, ami alapján kialakult ez a rendszer. Igazából ugye, ha azt nézzük, akkor talán azt is lehet mondani, hogy ezek között érdekellentétek voltak, hiszen mindenkinek máskor kell egy kicsit nagyobb víz, mindenkinek más elképzelései voltak, ugye vannak gazdasági érdekek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy sikerült egy olyan közös kompromisszumot találni, ami egy referencia időszaknak a kiválasztásában nyilvánult meg. Ez az 1950-es évek lett az a referencia időszak, amit próbálunk nyomon követni, illetve szimulálni itt a vízpótló rendszer működése során. És azért ez az év, hiszen az 1970-es évektől már lehetett látni, hogy a trendekből, hogy egy jelentős változás van a folyó életébe. Nyilván az okokra én most nem szeretnék időhiányában részletesen kitérni, de ez egy olyan stabil év volt, amire azt gondolták a tervezők, hogy ez lehet egy jó kompromisszum, és gyakorlatilag ez alapján üzemelünk. Megvannak azok a cél tartományok, ahol ezt szorosan tudjuk követni. Nyilván üzemrend szempontjából kisvizes, nagyvizes állapotot, tehát a vízjárást azt tudjuk követni, illetve vegetáció szempontjából is figyelembe tudjuk venni az adott időszakot, tehát gyakorlatilag minden hónapban más-más vízszintek, cél, vízhozamok, betáplált vízhozamok vannak az éppen az érkező dunai vízhozamok függvényében. Azt kell még tudni, hogy tehát a hullámtéri betáplált ás, az függ az adott hónaptól, illetve az érkező Dunának a hozamától. Azért, mivel a Dunának elég szélsőséges lett a vízjárása, ezért az előző két napi átlag vízhozamot szoktuk ennél figyelembe venni. Lehet látni itt ezen a dián, hogy évszakok szerint is jelentősek az eltérések. Egy nyári, egy téli legyen átmeneti üzemrendet szoktunk megkülönböztetni. Ugye nem csak tervezésnél, hanem az üzemeltetésnél is bevonjuk az érdekelteket. Egy üzemelési bizottság biztosítja azt, vagy követi figyelemmel azt, hogy maga az üzemelés az miként történik. Ez az üzemelési bizottság ugyanazokból a szervezetekből áll, tehát azokból a kezelőkből, azokból a hatóságokból, kormányhivatalhoz tartozó szervezetekből, az önkormányzatok képviselőiből, illetve a Horgász Szövetség képviselőiből. Igazából az üzemelési bizottság teljes egyetértésével lehet eltéréseket eszközölni magától az üzemelési szabályzatban foglaltaktól, hogyha erre valamilyen oknál szükség van. Néhány dián szeretném bemutatni, hogy bizonyítani, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Ugye azt mondtuk, hogy a Duna vízjárását követő vízpótlást szeretnénk. Itt a kék vonal a 2002-es Dunai víz hozam idősor látható, a zölddel az a víz hozam idősor, ami az üzemelési szabályzatban ugye követni ezt a vízjárást, a piros pedig a tényleges idősor. Azt gondolom, hogy elég jól követi ezt a természetes vízjárást. Nyilván árvizekkor, illetve az árvíz utáni helyreállításkor lehet látni néhány jelentősebb eltérés, de ennek természetesen akkor 2002-ben elég komoly okai voltak. Guti Gábor előadására utalnék, én is ugye ha élőhely típusok szempontjából nézzük meg a működő vízpótló rendszerünket. Én is azt gondolom, hogy egy viszonylag jó helyzet alakult ki, hiszen ha három fő típust különböztetünk meg most itt ezen az ábrán. Ugye az állandó áramlással bíró, durva ajzattal rendelkező meder szakaszok, illetve mellékágak jelentik gyakorlatilag a vízsportló rendszerünknek a fő vázát. Ugye ezekből van a legtöbb a többi ágrendszerben. Ugyanakkor a mozaikosság szempontjából én azt gondolom nagyon fontos, hogy más jellegű mellékágak is vannak. Vannak olyanok, amik ugye állandó vízborítással vannak, de többnyire állandó folyásirányjal, illetve nagyban függnek a torkolati főágnak a vízszint ingadozásától ennek a vízjárása. Hát, vannak olyan rózsaszínnel jelzött ág szakaszok, illetve mellékágak, amik időnként lefűződnek és állóvízűvé válnak. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszonylag kedvező az összkép a hullámtér vízportló rendszeren. Ha kicsit megnézzük metszetileg a felszín, illetve a felszín alatti vizeket, akkor nagyon jól látható a vízportlásnak a pozitív hatása. Talán látszik ezen, megpróbálom megmutatni. Itt a felső sötétebb kék vonal, ez a 58-as, mondhatjuk azt, hogy referencia állapotot mutatja. Elterelés előtti állapot 92 nyarán, ez a piros vonal, ez gyakorlatilag mutatja azt a meder süllyedést, ami ugye természetesen a vízszintek süllyedését is magával vonta, amiről már korábban beszéltem, ami 70-es évektől indult meg itt a térségbe, és természetesen az elterelés után közvetlenül a vízportlás megindítása előtt, amikor még csak a szivattyús vízportlás üzemelt, akkor egy nagyon jelentős leszívó hatása volt az Öreg Dunának, hiszen a mellékágakban sem volt elég víz, tehát egy több méteres depresszió látható itt közvetlenül a hullámtér térségébe. Ezt követően történt meg maga a hullámtéri vízportlás, lehet látni itt zöld vonallal, ugye magába a főmederbe nem emelkedett meg a vízszint, viszont a hullámtéri, ugye ezek a mellékágok találhatók a hullámtérben, a hullámtéri mellékágrendszerek vízportlása ugye már a referencia szinteket tudta biztosítani. A hullámtéren gyakorlatilag talajvíz az nagyon jól követi a referencia időszak vízszintjeit. Egyedül a főág környezetében van nagy depresszió, és a mentett oldalon is az elterelés előtti állapotoknál magasabb talajvízszint állapotok figyelhetők meg. Ha megnézzük ugyanezt egy ilyen különbség térképen, akkor jól látható, hogy gyakorlatilag az egész Szigetköz térségében az elterelés utánhoz képest, illetve a mostani működtető vízportló rendszer alapján, 2014-es adatok alapján ez egy különbség térkép. Látható, hogy jelentősen emelkedett a talajvíz szintje. Ha megnézzük ezt részletes kutanként, akkor is ugyanez a változás, pozitív irányú változás figyelhető meg. Szokták kérdezni, hogy milyen a vízminőség, mert ugye ez is egy nagyon fontos kérdés. Volt-e valamilyen jelentős változás ebből a szempontból? Ugye azt lehet mondani, hogy az utóbbi időszak vizsgálatai azt mutatják, hogy a vízportló rendszerek működése, a Duna elterelése jelentősen nem befolyásolta a vízminőséget. Ugye a vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálata a múlt év végén fejeződött be. A felszín alatti víztestek vizsgálatánál azt tudjuk mondani, hogy a Szigetköz érintő két víztest jó minősítést kapott. És megnézzük részletesebben az üzemelő, illetve a távlati vízbázisaink diagnosztikai vizsgálatát, és ugyanezt az eredményt kaptuk. Tehát igazából ilyen szempontból pozitív hírekkel tudok szolgálni. Ugye maga a működő hullámtéri vízportló rendszernek van több érdekessége, illetve sajátossága. Ugye azt lehet összességében elmondani, hogy az Öreg Duna, illetve a vízportló rendszer között jelentős vízszintkülönbség alakult ki a képített művek segítségével. Az 3-4 méteres vízszintkülönbségről beszélünk, és ugye helyenként azért biztosítani kell az ökológiai kapcsolatot. Ugye a Denkpáli hallépcső megcsapoló műtárgy az részben ezért épült, van ennek más vízpótlás szempontból fontos oka a megcsapolásnak, de ez az egyetlen egy olyan nagy hallépcső, ami közelmúltig összekötötte a két vízrendszert. Ugye ez az oka annak, hogy az Öreg Duna rehabilitációról beszélünk, hogy ezt az ökológiai kapcsolatot, ezt több ponton nagyobb biztonsággal meg kell teremtenünk. A másik ilyen oka, ami még nem oldódott meg itt a térségben, az az árvízvédelmi kérdés, de erről majd az utánam szóló előadások egyikében hallhatunk majd részletesebb összefoglalást. Van egy másik sajátossága a vízpótló rendszernek, ez a hullámtér részleges elárasztása, ez 2004 óta folyik. Itt lehet látni azokat a peremfeltételeket, ami szerint ezt a árasztást meg tudjuk csinálni. Van egy olyan időszak tavasszal, amikor ez, amennyiben ezek a feltételek előállnak, hogy a Dunának a vízhozama az 2500 köbmétert meghaladja a 10 Celsius fokot, akkor egy többlet vízhozam átadással a 600 köbmétert meg kell növelni 800 köbméter per szekundumra, akkor ez a hullámtérnek a részleges árasztása az meg tud történni. Ennek nyilván elsősorban ökológiai előnyei vannak. Ezekről is az Üzemelési Bizottság szokott tárgyalni, és szoktuk értékelni ezeknek az eredményeit. Néhány képet szeretnék bemutatni. Ez egy szakaszoló műtárgy, hiszen nem csak a vízhozam, hanem a belső szakaszoló műtárgyak, az ágvéglezárások segítik azt, hogy a referenciaidőszaknak megfelelő vízállások kialakuljanak. A mellékágrendszerekbe egy ilyen szeretném bemutatni, az elterelés előtti állapotot, jobb felső oldalán lehet látni az elterelést követően gyakorlatilag teljesen kiszáradt mellékágat, és ugyanez a mellékág látható bal alsó dián, illetve jobb alsón is elterelést követően egy kis, illetve egy nagyvizes állapotban. És hát itt a Dengpáli megcsapoló műtárgy balra a mellékágrendszerrel, illetve az Öreg Dunával. Amiről még szeretnék beszélni, hiszen a közelmúltban történt egy jelentős változás, hogy az alsó szigetközi vízpótlórendszer is, vagy mellékágak is vízpótlást kaptak. Ugye ennek az volt az oka, hogy annak ellenére, hogy ezt a térséget már részben, vagy teljes egészében nem érinti az elterelés, hiszen már teljes vízhozam folyik a Duna mederébe. A Dunának tovább erősödő medersüllyedése azt mondta magával, hogy ezek a mellékágrendszerek a kisvizes időszakban néha teljesen kiszáradtak. Gyakorlatilag ez a medersüllyedés 3-4 méteres nagyságú itt ebben a térségben. Ez egy nagyon széles mellékág, ami jelen pillanatban most már teljes egészében az év minden napján vízborítást kapott. Ugye ezt a vízpótlást azt tette lehetővé, hogy a felső szigetközi vízpótlásba betáplált vízhozam, ugye az ásványi ágrendszer alsó záró műtárgyaihoz megfelelő vízmennyiséggel érkezik megfelelő szinten, és a hasonló beavatkozásokkal, ágvéglezárások építésével, zárások felújításával, illetve kotrások végzésével el tudtuk érni azt, hogy egyrészt az alsó sziget, ásványi ágrendszer alsó szakasza, a magaméri ágrendszer, illetve a patkányosi ágrendszer is felszíni vízpótlást kapott. Gyakorlatilag itt is sikerült elérnünk, hogy az 50-es évek referencia időszakának megfelelő vízállapotok alakultak ki itt a térségben. Ugye annak ellenére, hogy itt az alvízcsatorna már visszatorkolik ebbe a szelvénybe, kisvizes állapotban 3-3,5 méter szintkülönbség van a bagoméri ágvég, illetve lezáró műtárgy alvize és a felvize között. És nem mellesleg nagyon fontos, hogy ezek a beavatkozások lehetővé tették, hogy három helyen, Ásváraró térségében, Békaérnél, Patkányosi Szivattyútelepnél, illetve Nagybajs térségében egy-egy szivornyát alakítsunk ki, ami a mentett oldali vízpótlást tudja biztosítani, és a mentett oldalon is egy összefüggő vízpótló rendszert tudtunk kialakítani. Az előtte már elhangzott előadásban éppen erről volt néhány szó. És nagyon fontos, hogy ez a mentett oldal is vízpótló rendszer egy olyan térséget tud ellátni vízzel, ami azt gondolom, hogy ökológiai szempontból nagyon fontos. Végezetül néhány képet szeretnék mutatni az elkészült létesítményekből. Fenékküszöbhöz hasonló létesítmények, hallépcsővel, csónakkikötővel, kishajó, áttemelő műtárgyakkal épültek. Ez egy közbenső szakaszoló műtárgy, magaméri fenékküszöb az előző lesz hasonló kialakítással, és a változatos vízi élettér kialakítása szempontjából egy más jellegű képet szeretném zárni, ami a patkányosi ágrendszerben készült. Azt gondolom, hogy maga a vízpótló rendszer önmagában jelen pillanatban jól működik. Két nagyon fontos feladat maradt a térségben, egyrészt, ami a térség árvízvédelmi biztonságából szempontjából kiemelten fontos, hogy az árvízszintek emelkedését valamilyen módon megakadályozzuk, visszafordítsuk, illetve hogy az, hogy az ökológiai kapcsolatot az öreg Dunameder, illetve a bemutatott mellékágrendszerek között megoldjuk. Köszönöm szépen figyelmüket!
Köszönöm szépen, és akkor ugyanezt nézzük meg a túloldalon, a Csalóközről. Tomás Kusik előadása következik, angol nyelven fog megtudni. És akkor én szeretnék elköszönni, és átadom Marcinak a...
I would need the presentation. Oops. Can I have this? Okay. This one.
Okay, thank you very much, dear all. My name is Tomáš Kusik, and I'm representing our NGO, BROZ, and I will shortly introduce you something from our activities along the Danube River. Our NGO was founded in 97 in Bratislava, and we are active mostly in southwest Slovakia region. We have different activities, but many are connected with the Danube River. We work on different projects to protect different specific species and habitats, which is only possible if we protect their natural environment, and we are again back to the Danube River. I will shortly introduce you some of the more relevant activities of one of our projects, which is the first one, conservation of endangered bird species population in Danube Inland Delta. This is the project we have recently successfully completed, and after 6 years almost, and we have cooperated there with partners in Slovakia, Water Management Construction, and from Hungary University, Comenius University from Bratislava, and from Hungary, CITE, and also EduVizik. And we had very close cooperation also with the Slovak State Water Management Enterprise and Slovak Water Research Institute. Apart from planning and monitoring, which is indeed very important, we also like to do something. So in the section of Danube between Čunovo and Sap, many the key issue is related to international question, what to do with the Danube, but still lots of local improvements can be done in the extensive system of the river branches, former marshlands, and so on. So here are some pictures of the successes where we tried to restore water regime of the former marshland Istrago. So on few pictures you have clearly visible what is the result of some measures which help to bring the water into the area, the former marshland, formerly inundated from the, let's call it, old Danube, and now we had to bring from the seepage canal the water. But however, we have been able to achieve some results, and originally last 20 years dried riverbed of this branch has been slowly filled in by water. This is from the vegetation season. And for example, after more than 20 years, this species Aitia niroca, which is a pretty rare one, has returned to these places. It's actually the only record from the southwestern Slovakia and probably was nesting there as well. So nature can react very quickly if we just add water. Below the waterworks of Gabčíkovo, the Danube water joins back in the original or old Danube riverbed, and there we tried to make some more ambitious restoration activities. So this means restoration of the larger river branches. This is Medvedev river branch. This is 18.8 river kilometer. This is the bridge crossing the Danube towards Győr, for your better imagination where we are. So we have identified one of several original upper openings of this branch, where we decided it was most effective to open it and bring the water flow in the branch. Of course, so here you see the riverbank before restoration. And of course, before machines come to the site, we spent some years with planning, permissions, and so on. But actually, the works started, and we ended with the artificial looking like canal, which joined the Danube with the remnant river branch. But nature has modeled it to the more beautiful place, and now we have there this kind of natural environment, very favorable not only for this kind of habitat species, but also for us humans. Of course, for all these measures directly targeting international river, we had to, apart from many other papers and agreements, we had to obtain agreement from the border commissions, Slovak and Hungary, for the Danube, where we almost annually presented the project and discussed the planned activities. So I'm thanking to people who are here and who were always positive to such ecological actions. And other large river branch restoration was at Velký Lel Island. Here we see the river kilometers a little bit downstream, where we have already the lowland Danube, a little bit slow flowing. So based on the studies, finally we opened one upper opening inflow and two bottom outflows of the river branch, and we had to also remove the barrier of the road crossing the river branch. So here are the pictures from the works of the inflow object, and which was finally designed and done more than 100 meters wide. So it's quite ambitious action. And the level of this bottom was agreed or provided by the Transboundary Commission of Border Waters, and it is done on the level of low regulation and navigation water plus some reserve higher. So this is in the low water levels, but most of the year the water gets over, and this is when the water is higher. So, as I mentioned, we we opened also the original two inflows. So some pictures in such rare opportunities. We like to see the machines in the nature as well. And now we have in our phones and cameras more pictures of such machines than birds or flowers, because we got very excited from this. And here it is after completion of the work. We spent some time with discussing how to remove barrier of the road where only such a minimum culverts were, which were not functioning at all. We discussed also with expert from EduVizig here on the site visit, and the bridges which are in the Szigetkös river branch system. Finally, the solutions is this. This kind of bridge, which is 45 meter long, each section is 15 meter, has been constructed there in order to allow quite significant flow in the river branch. Our partners from Hungary also had their action to do in the project, and one of them was the reflooding and restoration of the Száraz-Erdei river branch near Dunakiliti. So after many years, here you can see first water is coming back into the restored corridor of river branch at the celebratory opening. And this is some year ago, if I'm right, that the nature can recover these tracks of human works to restore. And also other activity was of EduVizig was restoration of wetlands in the system of river branches on the selected islands. Here you can see picture before and after. So in selected areas, canals were cleaned or newly made in order to allow water to get in some shallow depression to provide habitats for birds, amphibians, spawning grounds for fish, and so on. And this is example of one activity we do more distant from the Danube-Chiliski Potok, Chilis Patak. It is one of the former side branches of the Danube, something like Moson Duna, but much smaller. This starts in Gabčíkovo and ended in Čičov, long about 35 kilometers. Nowadays, it's one-third is more or less stagnant water, two-thirds are dry completely. And after series of measures, we want to make it living smaller river. Main technical measures to be done here is construction of two culverts, which will secure crossing this original riverbed with existing drainage and water management canals. And this brook stream, Chilis Patak, Chilis for locals, just Chilis. It's passing many villages in Chalokos, and all these branch restoration actions are very much positively accepted by the locals, as they remind them how it was nice in the past when they were young and so on. So we have really positive feedback from the locals, which is for nature conservation is not easy to achieve in its work. So some model measures we did in cooperation with Slovak Water Management Enterprise were modification renaturalization, restoration of the river banks to secure nesting possibilities for typical Danube birds, as the sand martins, partifečke, or the kingfisher, by removal of artificial embankment on selected section 50 meters of the bank, which is very little for the whole length of the Danube, but it can be significant help for some species as this kingfisher, jegmadar, or here after measures in one season colony of almost 1,000 pair appeared just next year. So we do also many actions focused on education and awareness to bring the issue of Danube and nature conservation to attention of public and children. We have actions on restoration of lowland meadows, for example, by supporting traditional ways of management of these areas, but grazing of the domestic animals. And we provide trips for nature for different groups from the small children in schools to different stakeholders and directors who can decide much sooner than these children. So, for example, here, directors of SVP at the bank of Danube having tasty goulash from Zsigray András providing here. So in a very short time, just a brief view to some activities. Thank you for your attention.
Köszönöm a szót, tisztelt hallgatóság, üdvözlök mindenkit. Azzal a gondolattal folytatnám, ahol igazgató úr egy előadása ezelőtt abba hagyta a sziget, közben alapvetően két olyan vízügyi problémát lehet azonosítani. Ez egyik a főmedelése mellékágak kapcsolatának a hiánya, másik pedig az árvízszintek emelkedése, az árvízszintek kezelése. Én az előadásomban nem múltba nyúlok vissza, hanem nagyon közelmúltbeli utóbbi évtizedben jelentkező problémákat kívánom bemutatni, amit szakágazati szempontból próbáltunk azonosítani, és a kezelésükre javaslatot adni. A sziget közt, hogyha kontextusba helyezzük, akkor a árvízkockát kezelés szempontjából a Felső Duna tervezési egységhez tartozik. Hullámtéri része az a 01.nmt.01 jogszabály szerinti megnevezéssel nagyvízi medelkezelési terv fedi le. A mentett oldalon a elsőrendű töltések által ármentesített 1.01-es szigetközi öbözet csatlakozik hozzá, és ezt két összesen 60 km hosszú védvonal szakasz védi. Ez teljes mértékben a Észak-Dunántúl vízügyi igazgatóságnak a működési területén helyezkedik el. Én úgy gondolom, hogy ez elég jó alap az, hogy minden tervezési egységben egységként van kezelve a sziget köz, tehát nem több része tagolódik, és az ott dolgozó kollégák, a szigetközi szakaszminőség, telepen mozgó kollégái ezeket kivezetten jól ismerik, ezeket rendszereket ott élnek, napi kapcsolatban vannak velük. Az árvízi üzemeltetés tapasztalataiban nem kell nagyon messzire visszamennünk, hiszen 2013 évben levonult az eddigi legnagyobb vízszintekkel, legnagyobb tetsződő felszíngőbével rendelkező Dunai árhullám, és az utóbbi évtizedben jelentkező összes árvízni az a tendencia figyelhető meg, hogy ugyanazok a hozamok folyamatosan magasabb vízszintekkel vonulnak le. Nagyon fontos megjegyezni itt azt, hogy úgy jelentkeznek árvízi problémák a magyar oldalon, hogy ez már a bősi üzemvíz csatornával megosztott hozamot érkezik Magyarországra. Tehát lényegében a hozammegosztás nélkül az a következtetés levonható, hogy az utóbbi 10 évben, tehát 2002-2013-ban levonult árvizek védhetetlenek lehettek volna ebben a térségben, és így is problémákat okoztak. És nagyon domináns ennek a hozammegosztásnak a jelentősége magyar oldalon is, és ez abból is látható, hogy azon a részeken, ahol már a hozammegosztás hatása nem érvényesült, tehát az ásványágrendszer alsó szakaszán ott a töltéseket is szükséges volt kiegészítő magassági védelemmel ellátni, illetve altalaj problémák is jelentkeztek. Összességében az a következtetés vonható le, hogy alapvetően a fő probléma az árvízkezelés szempontjából, hogy az egész szigetközi rendszernek a hozamátbocsátó képessége romlott le. tehát az itt átvonuló hozamok lassabban vonulnak le magasabb szinteken. Itt a 2014 évi kétdimenziós modellezésnek az eredmény árhullám, eredmény áramképét mutatja az ábra, amit a Budapesti Műszaki Egyetem készített. Ezen is látható, hogy a nagy sűrűségű nyilak ugye feketével ábrázolják a főáramlási irányokat, amik szinte alapvetően csak a főmederre koncentrálódnak, tehát nagyon kevés a transport a hullámtéren, ahol ennek helye és lehetősége lenne jobban szétterülve is levonulni. Ezeknek a problémáknak milyen forrásai lehetnek? Egyrészt van egy kettős hidrológiai hatás. Az árvizek sokkal szélsőségesebben, nagyobb intenzitások, nagyobb hozamokkal lépnek be már eleve az ország területére. Másrészt a általános kis- és középvízszintek jóval alacsonyabb szinten helyezkednek el a főmederben, és ezek az évközi vízjárások az alacsony szinten a hordalék természetes hordalék áthelyeződés együtt azt okozzák, hogy nagy területek a főmederben folyamatosan szárazra kerülnek, és lehetőséget teremtenek az igen sűrű aljnövényzetnek a megtelepedésére, amely így befelé nyomul a főmederben, ezáltal rontja az átbocsátó képességet, tehát a levonuló hozamokat akadályozza. És mindezt erősíti az a hatás, hogy az üzemvízcsatorna visszatorkolása alatt a kisvízi meder berágódása miatt még egy plusz leszívó hatás is jelentkezik, tehát az alsó szakaszon ezek egymásra lapolnak ezek a hatások. Tehát itt a hidrológiai folyamatok következménye felső ábra mutatja, hogy egyre nagyobb árhullámok egyre magasabb szinten vonulnak le, és ezt erősíti az a hatás, hogy az évközi kisvízszintek miatt látható, hogy itt a 70-es évek térkép kontúrjaihoz képest mennyivel lecsökkentek a főmeder és más medreknek is a kiterjedései, egyszerűen azért, mert a szárazra került kavicspadokon a növényzet megterepszik, és onnantól kezdve ez gyakorlatilag korlátozza a hozamátbocsátást a medrekben. Másik probléma az, hogy a görgetett hordaléknak az mennyisége az a korábbi történelmi állapotokhoz képest a lenyésző, hiszen a felsőbb szakaszokon a szabályozások és túlzasztóművek hatására ez nem érkezik le. Ugyanakkor a lebegtetett hordalék ilyen impulzusszerűen nagy hullámokban érkezik, és komoly feltöltődéseket, lerakodásokat okoz. Ez egyrészt okozhatja az is, hogy a dunacsonyi tározóban jelentős már a feltöltődés mértéke, másrészt az osztrák felsőbb szakaszokon különböző partvédőművek elbontása megtörtént, így intenzívebb az anyagtranszport abból az irányból. Itt a felsőbb képen 2013 évi árvíz után látható, hogy milyen nagyságrendű, több ezer köbméternyi homokiszapanyag rakódik le, ugyanígy ez a jobb oldali kép, ez a főmedret ábrázolja, tehát ezek hatalmas anyagtömegek mozognak, amiket nem lehet elvinni, elszállítani, csak horrorib költségek árán, és ezek újra megmozognak. És sajnos nem kell visszamenni nagyon az időben, egy 2003-as Google Earth képet, egy 2015-ös mellé téve, jól látszik, hogy bizonyos helyeken már szemmel látható feltöltődés, tehát a régi fotóról is látható intenzív feltöltődések jelennek meg. Nyilvánvalóan a képeknek a vízjárás állapota nem ugyanaz, de a tendenciákat jól jellemzi. A másik befolyásoló faktor az, hogy az erdészeti hasznosítás igen intenzív a térségben. Ugye ezeknek a különböző korú erdőknek különböző az érdességi ellenállása, a gyárvíz lehonulása esetén. Egyes erdészeti művelési típusoknak jelentős az aljnövényzete, dús a cserje szintje, és itt árvízi levonulás esetén is jelentős a hordalék visszatartó erő, ott kiüllepszik, feltöltődik a hullámtér, emellett az erdő önmagában is egyébként jelentős érdességgel lassítja a levonulást. Itt ezen a képen, jobb oldali felső képen szintén látható egy ilyen példa, hogy milyen dús aljnövényzet egy fiatalkorú erdő esetében szinte áthatóhatatlan az árvíz számára, és az is ugyanaz az előző képre visszautalva, nagyobb ilyen rét, meg beültetetlen területek 2015-re már dús erdőket mutatnak a légi fotókon is. Hogyha egy idealizált medergeometriát tekintünk a felső ábrán, ezen a képen, akkor be lehet látni, hogy van egy főmeder, szegélytársulások, erdőtársulások, mellékágrendszerek és erdő hasznosítás van a hullámtéren, van hely az árvizek levonulásának és a vízi élettérnek és a szárazföldi flóra és fauna élettere is megvan. Ugyanakkor az alsó kép jellemzi inkább jelen pillanatban a Szigetközt, ahol egyrészt sokkal intenzívebb az erdészeti üzemeltetés, az erdészeti hasznosítás. Ezekkel a pirossal jelzett bokrokkal az intenzív, vagyis egy dús aljnövényzetet próbálom érzékeltetni. A főmederben lévő hordalék lerakodásokon benyomul a növényzet, és ezáltal gyakorlatilag leszűkíti a mederkeresztmetszetet, ellehetetlenítve a hozam átbocsátást, és ilyen koncentrált lerakodások is képződnek, és a hullámtéri vízpótlórendszer és a főmeder vízszintjei között nagyon jelentősek a különbségek. Tehát összefoglalva, amilyen problémák, mik a forrásai, nagy szélsőséggel rendelkeznek az árvizek, és vonulnak végig a térségem magas vízállásokkal, ugyanakkor évközben alacsonyak középvízszintek, és benyomul az erdő borítottsága mederbe, nagyon megnöveli az érdességet, ezt a szap alatti szakasz leszívó hatása még tovább fokozza. A lebegtetett holdalék nagy tömegben érkezik, és széles területeken lerakódik a hullámtérben, az intenzív erdészeti hasznosítás a holdalék lerakódás tovább, és az érdességet is tovább növeli. Ennek az összegzett hatásokat láthatjuk például az ásványi ágvég lezárás légi fotóján is, ahol nem kell még messzebb sem menni, mint 2006. Jól látható, hogy az alacsony kisvízszintek mellett előbukkannak a nagy kiterjedésű kavicspadok, az erdős területek növekednek, és a leszívó hatás miatt sajnos ezek a kavicspadoknak a szárazra kerülése a jövőjében is továbbra is fennáll. Ezeknek a üzemszerű kezelése az gyakorlatilag egy lehetetlen feladat, ezt más módszerekkel, folyamatos vízborítással lehet kezelni eredményesen. Mindezen hatások és a 2013 évi árvíznek a rendkívülisége szükségesítették országszerte a mértékadó árvízszinteknek a felülvizsgálatát, amit egy tudományosan megalapozott módszertannal a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítési és vízgazdálkodási tanszéke végzett el, ahol egy jó definiált modellben meghatározták a statisztikai módszerekkel a különböző vízmércéken a mértékadó hozamokat, és ezeket numerikus módszerekkel számították át árvízszinteket. Tehát azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban vízhozam alapú a mértékadó árvízszint, amelyet 6 évente újra számítással meg kell újítani. És ezek az árvízszintek a szigetközi térségben egy jelentős emelkedést mutattak, tehát a 100 évente előforduló árvízhozam egyes esetekben 1 méterrel magasabb vízszinten vonul le, mint a korábbi számítások azt mutatták, és megváltozott a görbének a jellege is, és ezt a 2013 évi tetőző vízhozam rögzítés is alátámaszt. Sajnálatos módon egyébként itt Ásfennálló térségében pont azon a helyen emelkedik az árvízszint, ahol amúgy is más, például altala jellegű problémák is vannak. Mik a következménye ezeknek az emelkedő árvízszinteknek? Ugye védművek magassági biztonsága csökken, egy mértékadó terhelésnél mértékadó vízszintnél a terhelésük növekszik, így gyakorlatilag a meghágás és önmagában a töltés tönkremenetének a veszélye is jelentősen növekszik. 2015 évben az ágazatban elvégzésre került a lokalizációs terveknek a felülvizsgálata, ami a töltésszakadások hatását mutatja. A sziget közben elmondható, hogy bárhol történik töltésszakadás, az regionális katasztrófát idézhet elő, mind lakossági, mind gazdasági érintettség szempontjából. Ezek az ábrák egy Dunaremete környéki töltésszakadás hatását mutatják, míg ez egy Ásványráról környéki szakítást, ahol több 10 településen gyakorlatilag azonnali evakuálásra lenne szükség, kitelepítésekre, mivel 5-6 méteres vízszint magasságok is kialakulnak, és hogy ez mennyire nem, megalapozatlan, az azt is mutatja, hogy az elvégzett általa jellemzések alapján Ásványráron kifejezetten alacsony a védműnek az általa tönkremenetelni biztonsága, tehát sajnos ezek számba vehető szenáriók, amikkel foglalkozik természetesen az ágazat. Ugye ez ellen való védekezésnek észszerű válasza lehetne a védműveknek az emelése, védművek magasságának az emelése. Azonban az a 2013 évi árvíz során is kiderült, hogy az szigetközi szakaszon nagy hosszokban ez az általa úgymond kimerült, jelentős csatornák, föld alatti üregek alakultak ki, amik intenzív anyagtranszportot bonyolítottak le, és szinte a teljes védművet a védősávval együtt megkerülve bukkantak a felszínre ezek a buzgárok, és ezek igen veszélyesek voltak, nagy területeken altalajbeszakadásokat is okoztak. Tehát ez az altalaj szempontjából is egy nehézkes kérdés, a védművek emelése. Ugyanakkor fontos azt is megemlíteni, hogy a védműveknek a magassági emelés a teljes keresztmetszet kiépítését is magával vonza, ami egyrészt nagyon jelentős beruházási költség, mind anyag szempontjából, mind pedig a területi érintettség egy nagyon kiterjedt sávot foglalna magában, és egyes esetekben olyan közel vannak a települések, hogy ez műszakilag nem megvalósítható, hogy ezek a védművek erre a magasságra kiépüljenek, mert egyszerűen akkora terület igénybevétellel járna, és nagyon nagy költsége lenne. Egyszerűen azon a 60 kilométeren tényleg a világ pénze nem lenne elég ennek a problémának az ilyen jellegű kezelésére. Milyen egyéb megoldási lehetőségek vannak? Ugye, mint megállapítottuk, a hozamátbocsátó képesség a probléma, tehát ennek a növelése, az érdesség csökkentése lenne az az elérendő cél, amit már a hullámtérben lehetne kezelni. Ezért ilyen megoldási javaslat a főmeder szárazolatainak kiterjedésének a csökkentése, azok lehetőség szerinti folyamatos víz alá helyezése, a hullámtérben és főmeder zátonyain az erdőborítottak csökkentése, levezetősávok kialakítása a hullámtéren gyérítéssel, gyepes sávok kialakításával, mellékág egyes részeinek az átalakítása, és tulajdonképpen ami a nagyvízi mederkezelési tervekben bemutatott intézkedések, azoknak a megvalósítása, ennek egy példája látható itt az alsó ágon egy feltöltődött kavicszátonynak a rehabilitációja, de azonban azt el kell mondani, hogy ebben a hullámtér részben ugye mindkét oldalon szükség van ezeknek a beavatkozásoknak az elvégzésére, tehát itt magyar-szlovák közös megoldásokban kell gondolkodni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Tisztelt konferencia, kedves egybegyűltek! Először is én is szeretném megköszönni a megtisztelő lehetőséget, hogy a mai napon itt állhatok önök előtt. Másodszor az ügyrendi bejelentések sorát folytatva töredelmesen elnézésüket kell kérnem. A vizsgaidőszak van, és sajnos nem mindegyik joghallgató rendelkezett beható ismeretekkel a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer történetéről folyó per akkori és mai eseményeiről, néhányan közülük olyan szinten nem, hogy kénytelen vagyok velük újra találkozni. 50-en várnak rám az egyetemen, ezért sajnos a vitára nem fogok tudni itt maradni. Az egyetemi elérhetőségeim nyilvánosak, és ott állok elébe a kérdéseknek. Nagy örömmel, de a mellékeltábla mutatja, sajnos korlátozott időkeretben. A korlátozott időkeretet az előadásomban is próbálom majd tartani. Méghozzá összesen megpróbálok három rövid kérdésre szorítkozni, hogyha megengedik, puskázok. Tehát egyrészt az első kérdés feltevés furcsa lehet annak, aki nem jogász, de minket jogászokat amúgy is hajlamosak furán kezelni azok, akik nem kollégáink, hiszen alapvető kifejezések tartalmán szoktunk leragadni, mi az az épület, mi az a tenger. Én nekem az első kérdésem az volt így 18 év után, hogy van-e jogvita jelen pillanatban a felek között? Ez az első hipotézis, hogyha jogvitát találok, tehát nem szűnt meg magától, hanem 18 év nagy idő. Én másodéves joghallgatókoromban ültem Hágában, a Great Hall of Justice-ban, a tömegben hátul, és hallgattam a pernek a folyamát. Most itt állok önök előtt hosszabb ideje fiatalon, és főnököm sikerének köszönhetően megbízott tanszékvezetőként. Ez talán érzékelteti azt, hogy mennyi idő telt el, és ebben az időkeretben végighallgattuk, hogy mennyi minden történt, illetve nem történt. Érdemes kérdés felvetés, tehát, hogy eltűnt-e a jogvita magától, egyáltalán mi kell hozzá, hogy eltűnjön a jogvita magától? Nem tűnt el. Ennyit azért el tudok mondani azoknak, akik nem hallgatják meg a következő 5 percet. Éppen ezért már nem tűnt el, meg kell néznünk, hogy milyen módon tudjuk rendezni. Rendezni kell-e a jogvitát, hogyan lehet, milyen elvi lehetőségei vannak, ennek megvannak a különböző módszerei. Ezeket viszonylag hamar le fogom tudni szűkíteni, mi az, ami ezek közül most alkalmazható. Ami hipotézisként számomra érdekességként felmerült, hogy ezek a módszerek mennyire kombinálhatóak egymással a jelenlegi gyakorlat szerint. Van-e egy vitarendezési szentgrál, mondjuk a Nemzetközi Bíróság, vagy az Európai Unió Bíróság, vagy a békéltetés, vagy valami, vagy pedig ezeknek különböző kombinációja esetleg elképzelhető, vagy esetleg ezek a kombinációk kontraproduktív módon kizárják egymást, vagy esetleg egymás ellen hatnak. Ez egy kicsit hosszabb választ igényel, és mivel több megoldási lehetőség fog fennmaradni a rustán, ezért el kellett döntenem, hogy ezek alapján tudok-e javasolni valamilyen választási szempontot. Megpróbálok egyelőre csak kérdéseket megfogalmazni azt, hogy egyáltalán mit tekintünk a vita rendezése során sikernek, és mit tekintünk kudarcnak. Erről hallottunk ma már néhány gondolatot, és ezekhez kapcsolódóan az utolsó ügyrendi bejelentésemet szeretném megtenni. Egy rövid bemutatkozásba torkolva, tehát említettem, hogy 18 évvel ezelőtt ott voltam Hágában joghallgatóként. Szintén joghallgatóként részt vettem az ügyben, gyakornokként próbáltam nem hátra mozdítani néhány irat előkeresésével 98-99 környékén az akkor zajló kétoldalú tárgyalásokat, de jelen pillanatban én önmagamat képviselem. És azok az ötletek, amelyeket én elmondok, azok nemhogy a Magyar Államnak, a Magyar Tudományos Akadémiának sem tudhatóak be feltétlenül, tehát saját privát elképzeléseim, és ilyen módon vállalom értük a felelősséget. És akkor most nagyon gyorsan a néhány szóban a jogvitáról. Jogvita, mint mondtam, létezik, ez egy kidolgozott jogi fogalom, nemzetközi bíróságoknak korábban el kellett dönteni, hogy mikor van jogvita, mikor van politikai vita, kizárja-e a politikai vita a jogvita létezését. Röviden a válasz az, hogy nem. Ha a kettő párhuzamosan létezik egymással, ami a nemzetközi jogviták szerintem 110%-ára igaz, ebben az esetben a vitának a jogi részét tudja eldönteni a nemzetközi bíróság. Hogy milyen jogi és politikai szempontok, ugye itt is mindenkinek gondolom eszébe jutott, hogy azért Dős-Nagymarossal kapcsolatban is van jogi és van politikai szempont. Ezt a megállapítást a Nemzetközi Bíróság az Egyesült Államok nikaraguai katonai beavatkozásával kapcsolatban tette meg. Tehát ennél sokkal fajsúlyosabb, hogy úgy mondjam, szó szerint vérremenőbb politikai dilemmáknál is működik-e. A jogvitával kapcsolatban, vita rendezéssel kapcsolatban másik követelmény, ami felmerült bennem, hogy kell-e a feleknek ahhoz tárgyalni, hogy a Nemzetközi Bírósághoz fordulhassanak. Ugye a Dős-Nagymarossi vita több szempontból egyedi, tehát itt ezt... Tehát kell előzetesen jóhiszemű tárgyalást folytatni azért, hogy a bírósághoz mehessünk. Erre a válasz, azt kell mondjam, jelen pillanatban nem teljesen egyértelmű. Van egy hagyományos értelmezése, erre a válasz az, hogy nem. Tehát a felek akár úgy, ahogy mi csináltuk annak idején 93-ban, egy kompromisszummal, egy úgynevezett külön megállapodással elvihetik a jogvitát a Nemzetközi Bíróság elé. Úgy tűnik azonban, hogy 2005 óta, amióta magyar nyelven erről az utolsó nagy nyilvánosságot kapott összefoglaló, Nagy Boldizsárnak a beszélőben megjelent összefoglalója megjelent, azóta történtek változások, ezekre egy pár mondat múlva még kitérek. Ígértem, hogy megpróbálom számba venni, hogy hogyan szűnhet meg a jogvita magát, tulajdonképpen magától. Tehát különösebb rendezési intézkedéseknél, ezek mögött is hihetetlen mennyiségű munka van nagyon sokszor. Vannak olyan kérdések, amelyek az események hatására tártalanná válnak. Rendered without object, mondja erre a Nemzetközi Bíróság. A francia nukleáris kísérleti robbantások ügyében tulajdonképpen emögé a megoldás mögé menekült a hágai testület. Az időmúlás szerepe, az elévülés kérdése egyáltalán nem egyértelmű a nemzetközi jogban, általában sem, viszont a Nemzetközi Bíróságra vonatkozóan 98%-os biztonsággal kimerem jelenteni, hogy nem igazán ismerik az elévülés intézményt. Tehát időmúlás önmagában nem fogja megszüntetni az eljárást, nem tudjuk kivárni, nem tudjuk kiülni. Ne adja az ég, 100-200 év múlva a bíróság joghatósága attól még meg lesz, hogy elmúlt 100-200 év. Tehát valami másnak is történnie kell, hogy ezt a vitát rendezni akarjuk. Ennek az oka ugye a szlovák fél által kezdeményezett értelmezési kérés a bíróság felé, tehát egy eljárásjogi megoldás az, amit egyértelműen kizárja. Az elállás kérdése, tehát a fél önként feladja az álláspontját, Erre nézve joggyakorlati példát nem nagyon találtam. Jogirodalmi spekulálások találhatóak rá. Elég tekintélyes forrás volt ahhoz, hogy megemlítsem itt az előadásban, de részletesebben nem szeretnék belemenni. A tiszta kéz doktrinája pedig jogász kollégáknak a felróható magatartás tilalmával állhat összefüggésben, tehát nem hivatkozhatok arra saját felróható magatartásom, tehát én hibáztam, akkor ezt nem hozhatom fel saját előny szerzése érdekében egy bírósági eljárásban. Érdekes módon a Nemzetközi Bíróság ezt sem szokta alkalmazni, mert a Hágai Nemzetközi Bíróság más, befektetésvédelemmel foglalkozó nemzetközi törvényszékek hajlamosak erre. Tehát a meglátásom szerint a jogvita ezek szerint a fogalmak szerint ma létezik, de kérdésekre lebontva tudjuk eldönteni, hogy van-e olyan kérdés, amiben már esetleg megállapodtak a felek az elmúlt 18 évben a 77-es szerződés alapvető célkitűzései közül. Azt, hogy ezeket jó-e vizsgálni, nem jó-e vizsgálni, sajnos nem tudom mérlegen 15 perces időkeretben, de nem is kell, mert a Nemzetközi Bíróság ezt eldöntötte 1997-ben. A 77-es szerződést ugye hatályában fenntartotta, de hogy milyen tartalommal maradt meg, ez megint csak egy hosszú mérlegelés kérdése. Az utolsó megállapításom az, hogy a rendezés praktikus, de nem kötelező. Ez sokak számára furcsán hangzik, a nemzetközi jog nem ismer vitarendezési kötelezettséget, hiszen szuverén államokat szabályoz, ha a szuverén állam úgy látja jónak, hogy szeretne vitatkozni egy másik szuverén állammal, ám tegye. Tehát vitatkozni szabad. Önmagában a vita léte nem jogsértő, kötelezettségünk arra nincs, hogy a vitát rendezzük. Mint ahogy magánszemélyként az alaptörvény nem kötelez minket arra, hogy levegőt vegyünk, mégis többségünk csinálja. Mert praktikus, mert jó. A nemzetközi jogban ez nagyon gyakori szempont. Tehát itt alapvetően a rövid időleges konklúziói az előadás közepe felé járván azt mondom, hogy a vita tehát létezik, és a 70-es szerződés kérdései tematizálása alapján tudjuk vizsgálni, hogy miben van megállapodás, miben. Az elvi lehetőségeket hagyományosan a nemzetközi jogban bírói és nem bírói vitarendezésre osztjuk. Nagyjából sejthető, hogy mik a különbségek a kettő között. Én megpróbáltam egy ismert, de nem feltétlenül 100%-os biztonsággal használható zsinórmértéket adni ahhoz, hogy hogyan lehet elválasztani egy bírói vitarendezést egy nem bíróitól. Tehát minden olyan vitarendezést a magyar nyelv sajátosságai tekintettel, ahol ugye a bírói és a választott bírói, ez kicsit összemosódik, tehát a judicial és arbitral megoldások összemosódnak, ezért inkább maradok ennél a összefoglalónál, tehát ahol egy harmadik, felektől független harmadik testület megállapítja a vita alapjául szolgáló tényeket, azokat, amikről itt ma mi beszélgettünk. Ezekhez a tényekhez hozzárendel egy jogi minősítést, tehát azt mondja, hogy ez bizony szerződésszerű, vagy szerződésszegés. Ezzel automatikusan együtt járnak általában az alkalmazandó jogkövetkezmények is a jogi norma szerkezetéből fakadóan, és ha mindezt a hármat kötelező erővel teszi ez a független testület, akkor az egy bírói típusú vitarendezés. Ha ezekből az elemekből bármelyik hiányzik, az már egy nem bírói vitarendezésé csúszik át, ami lehet közvetlen felek közötti tárgyalás, ez nyilván a leghétköznapibb, legkézenfekvőbb, és vannak egyéb módszerei. A jó szolgálat, amikor egy harmadik fél csak a tárgyalás helyszínét biztosítja, mert a két fél már beszélő viszonyban sincs egymással, szerencsére itt ettől messze vagyunk. Közvetítésnél már egy komolyabb beavatkozásra kerül sor. A tényfeltárásnál a ténymegállapítás kötelező erővel megtörténik, de jogi minősítés nem társul hozzájuk, viszont az utóbbi évek nemzetközi gyakorlatában ezt a határt elkezdték néhányan feszegetni, nem volt sikeres, éppen ezért nem is túl népszerű. A békéltetésnél pedig megvan mind a ténymegállapítás, a jogi minősítés és a jogkövetkezmények megállapítása is, ám mindez ajánlás értékkel, elég szigorú ajánlás értékkel a nemzetközi politikai viszonyok között, ha jogi kötelező erő nem is társul hozzá, de politikai rendszerint igen. A bírói eljárások közül pedig a két kiemelt testületet vizsgálnám meg, választott bíróságokra nem érzem, hogy reálisan szükség lenne kitérni, idő sincs rájuk. Maradt tehát a Hágai Nemzetközi Bíróság és a Luxemburgi Bírósága. Az Európai Uniónak az utóbbiről mindenképpen rövidebben. Hogy mi történt az ítélet óta eltelt 18 évben, a Nemzetközi Bíróságnak olyan körülbelül 140 130 ítélete született, ebből több mint 50 a Bős-Nagymarosi vízlépcső után eltelt 20 évben, tehát gyakorlatilag megkétszereződött az ítélet hozatalnak a tempója. Már nincs olyan bíró a testületben, aki találkozott volna a Bős-Nagymarosi üggyel bíróként. Van viszont két olyan személy a testületben, akik meglehetősen behatóan ismerik az ítélet mögötti jogi érveket, lévén, hogy Peter Tomka, az egykori szlovák agent, kormányképviselő, a Hágai Nemzetközi Bíróságban egy újraválasztott, meglehetősen komoly tekintéllyel rendelkező bíró, bíróság elnökeként is szolgált. James Crawford pedig, akit 2015-ben választottak nemzetközi bíróvá, ugye magyar félnek volt az egyik vezető ügyvédje. Őket valószínűleg kizárná a testület a saját eljárási szabályzat alapján a konkrét ítélet hozatalból, tehát a személy állományról röviden talán ennyit. Hogy a joggyakorlat mennyire változott, arról ebből az 50 ügyön nyilván nem fogok cím szerint sem végigmenni. Kettőt emelnék ki, az egyik az látszólag távol áll mindentől, ami környezetvédelem és vízlépcső, ez Grúzia és Oroszország közötti jogvita 2008-as pekingi olimpia mellett hátterében zajló fegyveres konfliktusról van szó. A CERD rövidítés pedig az a rasszizmus minden formájával szembeni egyezménye az ENSZ-nek. Ennek az alkalmazásáról szólt egy jogvita, hogy a relevanciáját mégis mi adja a mi vitánkra, az, hogy ez jelenti a tárgyalások szerepének az átértékelését a Nemzetközi Bíróság gyakorlatában. Arra nem ad választ az ítélet, nem is adhat választ, amiben Bős-Nagymaros egyedi, hogy mi most úgy tárgyalunk, hogy egy ítélet után vagyunk, de egy függőben lévő bírói eljárás hatája alatt. Hogy mennyiben hatna egy esetleges, későbbi, ha visszatérnénk a bírósághoz, egy új bírósági szakaszra. Köszönöm szépen. Foglaljon helyet, a mondatot befejezem, hogyha nem baj. Hogy mennyiben hatna egy új bírósági eljárásra a mostani tárgyalásoknak a menete, ez sajnos a jelenlegi ügyek alapján nem lehet megmutatni. Átugrom a tartalmi változásokat, a környezetvédelmi jogot. Az Európai Unió bíróságával kapcsolatban annyit mindenképpen megjegyeznék, hogy hajlamosak vagyunk az Európai Uniótól többet várni, mint amennyire képes. Baranyai Gábor már elmondta, hogy pozitív irányba lendítette tovább a két ország uniós csatlakozása a tárgyalásokat, a jogi kereteket, de nagyon sok mindent nem tud eldönteni. Ráadásul a luxemburgi bíróságon számolnunk kell harmadik felek beavatkozásának a lehetőségével is, ami jelentősen átalakíthatja a felek meglévő érdek egyensúlyát. És akkor az utolsó diámhoz érve a következtetéseket az alábbiak szerint tudom levonni. Jogvita létezik. Az átugrott ügy, amely egyébként egy urugvái cellulóz gyárra kapcsolatos ügy, annak az egyértelmű következtetése lett volna az, hogy közös politikai akarat nélkül az ilyen jellegű viták nem rendezhetők. Ez egy 2011-es ítélete már az új környezetvédelmi jog szellemében a Nemzetközi Bíróságnak. Bírói út választása per szükségszerűen ellentmondással jár, tehát nem járhat együtt azzal, hogy garantált eredményeket tudna mondani egy peres képviselő, hogy mi az, amit biztos, hogy meg fogunk nyerni, mi az, amit biztos, hogy el fogunk veszíteni, hiszen szó szerint ehhez lesz egy-két szava a másik félnek is. És éppen ezért a bírói utat magam részéről zárszóként olyan mértékben tartom jelen pillanatban kockázatosnak mindkét fél számára, hogy egymondatos konklúzióként én javasolnám a tárgyalásos rendezést, közvetlen tárgyalásos rendezést, hiszen valószínűleg mindkét félnek jelen pillanatban ez szolgálja inkább az érdekeit, és így valósítható meg az, amiről azt hiszem itt ma nagyon sokat hallottunk, a Szigetköz és a Csallóköz egységes, integrált, ökológiai ökoszisztémaként történő kezelése. Ezt bírósági ítélet nem fogja tudni valóra váltani. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a türelmüket. Viszontlátásra!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! miután egészen pontosan 1:15 óra késésbe jutottunk itt a mai konferencia alkalmával, én egy technikai javaslattal élek, kettővel. Az egyik javaslatom, hogy dacára, hogy felhatalmazásom van Németh Tamás elnök úrtól a zárszó megtartására is, de miután amúgy is a program szerint én egy zárszót fogok tartani majd a civil szervezetek megnyilatkozása és a vita után is, én ezt a kettőt egybevonom és majd a végén szeretném megtartani, és azzal is rövid leszek. A másik, hogy ebédelni és egyéb természeti szükségleteket ellátni azért szükség van, ezért én azt mondanám, hogy egy fél órás ebédszünetet tartsunk, vagy technikai szünetet. Akik nem idevalósiak, vagy nem ismerik a körülményeket, itt három lehetőség is van egyébként a házban. A legegyszerűbb lehetőség a földszinti büfé, vagy az első emeleti tudós kávézó, ahol apróságokkal el tudjuk verni éhünket, illetve a tehetősebbek a pénztárcájuk révén a tudós klubban is megebédelhetnek. Ez Budapestnek egyébként a legjobb éttermei közé tartozik, tudom ajánlani, de nem biztos, hogy ez fél óra alatt lebonyolítható. Úgyhogy kérem szépen mostantól fél órányira, tehát pontosan 2 óra 45 perckor találkozunk ugyanitt, és tisztelettel kérem a közönséget visszatérésre. Dear colleagues who do not speak Hungarian, now we are going to have a half an hour break only, so 2:45 we are going to meet in this room again, and whatever I have suggested, that there are 3 occasions here where you can have some brief lunch or shorter or longer courses for that.
De hogy szerepelt a, hogy is mondjam, Dunatorz, ugye? Dunatorz Vajka, nem?
Igen. Jó. Volt itt egy, amit nem láttam, szóval csak szeretném kérdezni, hogy biztosan hogy a következik-e majd.
Már berakták. Igen, itt van, az ötödik lesz majd. Van. És hogyha ezt akkor így kell megnyomni.
Azt már túl vagyok.
Ugye? És akkor ez így akkor működni fog.
Igen,
kipróbáltam.
Igen, már.
Jó, tehát akkor már itt így. Ezen a tájon
van.
Lehet majd megtalálni itt lent, jó?
Jó, akkor nem.
Én meg kijavítom szerepel. Itt a... Persze, természetesen, igen. Igen.
További szép napot adni.
Fáradjon le gyorsan a klubba, ebédelni, mert...
Igen, van egy kollégám, az ügyét meg kifizetem. Vagy hogyan tudom megoldani?
Hát akkor majd meg fogják oldani. Le kell menni, Böhm Gergelyt kell keresni, lent az akadémiai klubétterembe.
Akadémia,
jó? Itt lent a klubétterembe. Igen, és hát akkor ott lesznek a többi szlovákiaiak. Persze, igen.
Mennyi szünet lesz?
45-kor kezdünk.
45-kor? Jó, kezdünk. Kell valami segítség?
Hát köszönjük, most már a nehezén lehet, hogy túl vagyunk. Én kijavítom ezeket a rendszéket, és akkor utána 45, akkor 16:45-kor tesszük az árszót. 16:45-kor az árszót, annyira később kezdtünk. Thank you. A PowerPointokat nem, hanem majd csak a PDF-eket. Majd azt... jó, mert... De azt mondták, hogy nem adhatom ki. Slideshow,